Májusban lelassult a fővárosban az ingatlanárak emelkedése, de a budapesti lakásokért még így is több mint 19%-kal kellett többet fizetni, mint egy évvel ezelőtt. Az átlagos négyzetméter ár már megközelíti az 1,3 millió forintot, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezetőgazdasági elemzője. Balog Lászlót kérdeztem.
A májusi változások egyben azt is jelentik, hogy bár a havi drágulás tempója lelassult mind Budapesten, mind országos szinten egyébként 1% alá csökkent a havi drágulás tempója, viszont éves összevetésben Budapesten még mindig 19%-os drágulás látható, és országos szintű áremelkedés is 12%-ot meghaladja. Ez azért érdekes, mert ez egyben azt jelenti, hogy az ország különböző régióiban eltérő a lakáspiac dinamikája, és itt most nem feltétlenül azok a régiók, azok a városok jelentik a húzóerőt, amik korábban az ingatlanpiaci tempót meghatározták, gondolok itt például a fővárosra, vagy éppen Debrecenre, vagy Szegedre, mert szemmel láthatólag a kereslet már nehezen bírja tartani a lépést az árakkal.
Egyébként mindez mit jelent? Budapesten mennyi volt májusban egy átlagos ingatlan négyzetméter ára, és hogyan alakult ez a többi nagyvárosban összehasonlításképpen?
A legfrissebb adatok alapján elmondható, hogy amíg tavaly júniusban még alig 1 millió forint fölött jártak az átlagos négyzetméter árak, addig most a fővárosban már 1 millió 270 ezer forint körüli értéken járnak. Ez azt jelenti, hogy egy 50 négyzetméteres lakás közel 65 millió forintba kerül a fővárosban, de Budapesten belül is óriásiak a különbségek, mert a legdrágább kerületek, ami az 5. és az 1. kerületet jelenti, ott 2 millió, illetve közel 1,9 millió forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk, de a 20. és 23. kerületben 850 ezer forintnál kevesebbe kerül egy négyzetméternyi eladó lakás vagy ház. Ez azt jelenti, hogy szinte 2,5-szeres vagy közel 3-szoros különbségek vannak Budapesten belül is. Nagyon nagy kérdés, hogy tud ezzel lépést tartani a kereslet, és az év második felében mennyire fog lelassulni az adásvétel szám ilyen magas ingatlanárak mellett.
Az egy realitás, hogy a magas fővárosi ingatlanárak miatt, ahogy említettük is, az agglomeráció felé irányul a kereslet, hogy ugye most már meglehetősen tág a budapesti agglomeráció határa, hogy egyre kíjebb keresnek a vásárlók megfizethető áru lakást, ingatlant?
A lakáspiac egyik örök igazsága, hogy az árszintektől függetlenül a vevők mindig megtalálják a menekülő utat a piacon. Ezt láttuk a devizahiteles időszak korszakában is, illetve láttuk azokban az időszakokban is, amikor nagyon meredeken emelkednek az árak, legyen szó valamelyik nagyvárosról vagy Budapestről.
Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjét hallották. A magyarok 30-40%-a hajlandó lenne többet fizetni azért, ha megújuló forrásokból jutna az energiához, de a lakosság árérzékeny. Többségük csak 10%-kal venné drágábban ebből a forrásból az energiát, derült ki a MOL fenntarthatósági kutatásából. A részletekről Sverla Viktort, a MOL csoport stratégiai és fenntarthatósági igazgatóját kérdeztem.
Abszolút építenek a magyar polgárok a megújuló energiákra. Több mint 90%-uk szeretné, vagy lehetne jónak azt, hogyha növekedne a megújuló energiaforrásoknak az aránya a gazdaságban, és ez szerintem mutatja, hogy ez mindenkit foglalkoztat ez a kérdés. És egy másik fontos üzenet talán, hogy a válaszadók 70%-a úgy érzi, hogy a klímaváltozás egyébként hatással van a mindennapjaira. Ez a két válasz az eléggé logikus kapcsolatban van egymással.
Hogyha megújuló energiaforrásokról beszélünk, akkor a magyarok milyen fajta megújuló energiaforrásokat használnának legszívesebben? Hogy látják, hogy melyik az a zöld energia, ami leginkább elérhető, akár nagyobb tömegek számára is?
A legtöbben a megújuló áramtermelést, illetve a geotermikus energiát említették, de egyébként sokan hallottak például a zöld hidrogénről, vagy az elektromobilitásról, és a fenntartható folyékony üzemanyagokat is, amik egyébként ugye ma is be vannak keverve a töltőállomásokban tankolt üzemanyagba, azt is egyébként körülbelül a lakosság harmada ismeri, és tájékozottnak tartja magát. geotermikus vagy naperőműveket a lakosság több mint 80, majdnem 90%-a látna szívesen a saját településen, a saját lakhelyéhez közel is. De egyébként ugye az ilyen téren legvitatottabb szélerőművek esetén is 74%-os a támogatottság, hogy a válaszadók saját településén létesüljenek ilyenek.
Hogyan látják a megkérdezettek az állam szerepét abban, hogy kiépüljenek ezek a megújuló energiaforrások?
Szintén elsőprő többség, 92% mondta azt, hogy szükség van az állam szerepvállalására, és ezt azt gondolom, hogy jól látják, így a megújuló energiákkal kapcsolatosan általánosan, és hogyha a fenntartható üzemanyagokat tekintjük, akkor pedig 64% mondta azt, hogy szükség van állami szerepvállalásra, állami támogatásra, és ez egy helyes megítélés szerintünk is szintén egy megerősítés számunkra, mert azt látjuk, hogy bár egyre több megújuló energiatermelési megoldás, és egyre több fenntartható üzemanyag már közeledik ahhoz, hogy üzleti alapon is megérje ilyeneket létesíteni vagy gyártani, de azért még nagyon sok megoldás van, ahol jelentősen drágább a megújuló alternatíva a hagyományos fosszilis alternatívákhoz képest. Körülbelül a választók 30-40%-a mondta azt, hogy hajlandó lenne többet fizetni a fenntartható energiáért, mint a hagyományos energiaforrásokért, aki pedig fizetne is többet, az is jellemzően a nagy többség egy maximum 10%-kal. Ez pedig nem elég ahhoz sok esetben, hogy ilyen fenntartható üzemanyagokat állítsunk elő, illetve azt is mutatja, hogy ezért az ár, az energiaára az egy nagyon fontos tényező egyéni szinten. Ezt is sejtettük, illetve láttuk máshonnan, hogy így van. De egyébként nem csak egyéni szinten fontos az energiának az ára, hanem a gazdasági részének versenyképessége szempontjából is.
Sverla Viktort, a MOL csoport stratégiai és fenntarthatósági igazgatóját hallották. Több mint 1000 hirdetményre, ingó és ingatlan vagyontárgyra lehet jelenleg is licitálni a Nemzeti Adó és Vámhivatal árverésein. Az akciókon leggyakrabban ruhákat hirdetnek, azonban a teljes kínálat nagyon változatos. Kis repülőgép és versenyautó is szerepelt már a meghirdetett tárgyak között, mondta az Inforádiónak a NAV sajtóreferense. Kádár Csaba Zsombort kérdeztem.
Rengetegféle vagyontárgyra lehet itt licitálni. Inkább néhány kategóriát mondanék, hogy mindenki el tudja képzelni, hogy körülbelül miről van szó. Az antik tárgyaktól kezdve a számítógépeken át, a járműveken, a háztartási gépekig, de akár még tartós élelmiszerre is lehet itt licitálni. Úgy néz ki a folyamat, hogy vannak meghirdetett árverések, amik még nem aktívak, tehát azokra még nem lehet licitálni, de már lehet előre látni, hogy a későbbiekben pontosan mikor nyílik meg a licitálási kapu, és meddig tart ez a folyamat, és vannak futóárverések is. Jelen pillanatban is több mint 100 futóárverés van, úgyhogy ezekre most is lehet licitálni.
Ezek jellemzően olyan ingó és ingatlan vagyontárgyak, amelyeket lefoglalt az adóhatóság?
Így van, tehát ezek mind olyanok, amik végrehajtás során kerültek lefoglalásra, és ennek megfelelően akkor a jogszabály szerint itt tudjuk értékesíteni őket.
Tud említeni egy-két olyan elkelt ingóságot, ami különlegesnek számít?
Ilyen volt például, amikor egy kis repülőgépet értékesítettünk, ami a legmagasabb áron kelt el, azt is mindenképpen megemlíteném, ez egy limitált példányszámú Ferrari sportautó volt, ez 135 millió forintért kelt el ezen az oldalon.
Elektronikusan lehet részt venni az árverési folyamatban?
Igen, szükséges hozzá központi azonosítási ügynök hozzáférés, tehát vagy ügyfélkapu plusz, vagy pedig DAP elérés. Az vehet részt ezeken a liciteken, aki nagykorú, cselekvőképes, ezután pedig regisztrált a hivatal oldalán, tehát ez a három feltétel szükséges hozzá. Annyit még hozzátennék, hogyha valaki ingatlanra szeretne licitálni, az annyiban más a többihez képest, hogy ott a zárverés kezdetéig egy bizonyos előleget is le kell tenni, ez mindig a becsérték 10%-a, és utána tud részt venni az árverésen. Természetesen, hogyha nem nyert, akkor ezt vissza fogja utalni neki a hivatal.
Mennyi ideig tart egy ilyen licitálási folyamat?
Maga a licit, tehát amikor nyitott lényegében az árverés, az néhány nap. Tehát úgy általában 3 napig szokott ezt tartani. Azonban a meghirdetés az már előtte egy hónappal megtörténik, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy érdekli, de nem elég az az információ, amit itt a honlapon talál, vagy a képek nem elég meggyőzőek számára, akkor van ott egy telefonszám is, ezen tud időpontot is egyeztetni, akár meg tudja árverés előtt nézni ezeket a vagyontárgyakat.
Mennyire sikeresek ezek az árverések?
Hát összességében azt tudnám mondani, hogy több mint harmada sikeres, de vannak ugye olyan kategóriák, amelyek népszerűbbek, mint például a személy és haszongépjárművek, vannak pedig, amik kevésbé, főleg olyan esetekben mondanám azt, hogy kisebb az érdeklődés, amikor nagyobb tételszámú, tehát például ruháknál jellemzően nem darabjával vannak ezek feljezve, hanem több százas, ezres darabszámban.
Tulajdonképpen ezeknek a liciteknek a vonzereje az egyértelműen az, hogy sokkal olcsóbban, sokkal kedvezőbb áron lehet hozzájutni a meghirdetett ingó és ingatlan vagyontárgyakra, mint mondjuk a piaci ár?
Így van, tehát ez a fő vonzereje, hiszen amikor lefoglalják a végrehajtási eljárásban, akkor a végrehajtók meghatároznak egy becsértéket, és a licit az mindig a becsérték feléről indul. Akár egy 4 milliós autónál, ha annyi a tényleges forgalmi érték, akkor ott 2 millió forintról indul a licit, és ha nincs más licitáló, akkor el lehet vinni ezen az áron.
Kádár Csaba Zsombort, a NAV sajtóreferensét hallották. A magyarok csak nem 40%-ának nincs nyugdíj megtakarítása, 8-10%-uknak van ugyanilyen terméke, de csak alkalmanként tud erre a célra pénzt félretenni. Ez derült ki az OTP reprezentatív felméréséből. Sokan anyagi okok miatt nem tesznek félre nyugdíjas éveikre, míg komoly ösztönző lehet, ha a munkáltató is támogatja az öngondoskodás ezen formáját. Budai Józseffel, az OTP nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatójával beszélgettem, és budapestieket is kérdeztem.
A reprezentatív kutatás az 1000 fő 18 év feletti megkérdezésével készült április közepén, és a válaszadásokból azt tűnik ki, hogy 72% tartja fontosnak a nyugdíj célra való megtakarítást, illetve a nyugdíjas évekre való felkészülést. A kutatásból kiderül, hogy jelenleg a válaszadók 25%-a rendelkezik rendszeres nyugdíj célú megtakarítással, illetve további 8-10%-uk rendelkezik ilyen termékkel, de rendszeresen nem tud hozzájárulni a megtakarítás gyarapításához, tehát alkalomszerűen tud összegeket félretenni. Ami kitűnik a kutatásból, hogy körülbelül a megkérdezettek 40%-ának nincsen nyugdíj célú megtakarítása.
Hasonló helyzetben van ez a nő is, aki bár 48 éves, nem rendelkezik nyugdíj célú megtakarítással. Az okát is megnevezte, azt, hogy a fizetéséből nem tud erre a célra félretenni.
A fizetésem úgy változott, hogy már nem tudtam fizetni, és így nem is tartottam fent, megszüntettem az egészet.
Tehát anyagi oka van annak, hogy nincsen nyugdíjpénztári megtakarítása?
Legfőképpen igen.
Hány éves?
48.
A jövőben látja, hogy ez esetleg változhat? Tehát, hogy a jövőben nyit esetleg magányugdíjpénztári megtakarítást? Vagy belekezd magányugdíjpénztári megtakarításba?
Ezzel mostanában egyáltalán nem gondolkodtam.
Szintén anyagi okok miatt?
Elsősorban igen. Mindig van mire költeni igazából.
Holott emelte ki Budai József, az OTP nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója. Fontos lenne, hogy minél hamarabb megkezdjük az öngondoskodást.
Fontos, hogy minél előbb belépjenek, és minél előbb elkezdjenek megtakarítani az ügyfelek. Jelenleg az OTP nyugdíjpénztár ügyfeleinek átlag életkora 50 év feletti, ami tulajdonképpen az öngondoskodás szempontjából, illetve a termék tulajdonságainak köszönhetően egy érthető trend, egy érthető adat, de a tapasztalatunk azt mutatja, hogy folyamatosan fiatalodik az érdeklődők köre.
Ahhoz, hogy valaki pénztártag legyen, nagy lendületet adhat, ha a munkáltatója is ösztönzi ezt. Ennek a budapesti nőnek az esetében is ez történt.
A cég, ahol dolgozom, ott ők hozzájárulnak még bizonyos százalékkal azon felül, amit én befizetek.
Ez akkor ez egy nagyon kedvező helyzet, hiszen viszonylag fiatal. Megtudhatom, hogy hány éves?
43.
Mióta takarékoskodik nyugdíjcéllal?
Most egy éve, mert egy éve dolgozom ott.
És inspiráló volt az, hogy a cég megtakarít, és ön ehhez hozzátesz, vagy fordítva jött, ön kezdte, és a cég ehhez hozzátesz?
Egy lehetőség volt, hogy ők alapból, hogyha én elkezdem, akkor hozzátesznek, és ez az évek alatt nőni fog még. A százalék, amit ők még hozzátesznek.
Tehát a cég az ösztönözte ebben tulajdonképpen, hogyha ők ezt nem ösztönzik, akkor nem jut eszébe, vagy nem kezd el.
Nem biztos, hogy eszembe jutott volna.
bár a pénztárak azt tartanák ideálisnak, ha minél fiatalabb életkorban kezdenék meg az emberek az öngondoskodást. Ez a 29 éves férfi úgy látja, erre egyelőre nincsen esélye.
Pontosnak tartanám, hogyha lenne rá egyetlen lehetőségem. Hát, hogyha jobban fizető munkát találnék, de hogy mondjam, az idézőesen normális munkák nem fizetnek szerintem annyit, hogy manapság a fiatalok meg tudjanak élni rendesen, úgyhogy még félretett pénzük is legyen.
De egyébként, hogyha ez másképp lenne, tehát lenne egy jó munkája, akkor már most elkezdene takarékoskodni nyugdíj céllal?
Igen, elkezdenék, mivel azt már most látom, hogy a jelenlegi nyugdíjasok se kapják vissza azt a életükben, amit befizettek eddig. Szóval valószínűleg az lenne az egyetlen megoldás, hogyha a mai fiatalok el tudnának egyáltalán kezdeni saját maguknak gyűjteni, de erre se látok lehetőséget nagyon.
Mennyi lenne az a havi fizetés, amire azt mondaná, hogy ebből már teszek félre nyugdíj célra?
Igazából nem nagyon tudom ezt megmondani, mert életkörülményektől függ meg, hogy mennyi adóssága van valakinek. Én sajnos sok adóssággal rendelkezek, nem azért, mert rosszul bántam a pénzzel, hanem egyszerűen nem volt más lehetőségem, hogy máshogy megéljek. Ebből beletartozott az iskola is.
Úgyhogy... Van diákhitele, ilyesmire gondoljak?
Van diákhitel, meg más hitel is, igen. 4-500 ezer forintos fizetéssel szerintem már el lehet indulni valahova, de hát a lakbérek is mostanában 200 ezer forint körül vannak. És abban még nincsen benne a normális megélhetés, hogy étel.
Most úgy néz ki, hogy kicsit felvázoljam a kiadásait, hogy egyrészt fizet lakbért, fizet diákhitelt, és fizet más célú hitelt is.
Igen, és megélhetést is. És igazából nem nagyon jövök ki havonta.
Budai József azt mondja, talán ez is az oka annak, hogy meglehetősen idős a nyugdíjpénztárak úgynevezett életkorfája.
Most az új belépők esetében, hogyha az eredményeket vizsgáljuk, illetve a saját adatainkat vizsgáljuk, akkor 53%-uk az 40 éves kortól kezd el megtakarítani, 30 éves kortól körülbelül 28%-uk, illetve nagyon üdvözöljük azt, illetve egy jó tendenciának tartjuk, hogy már a munkaerőpiacra bekerülő közül körülbelül a 20% az, aki megkezdi ilyen típusú nyugdíj célú megtakarítást.
Rákérdeztek-e a felmérésben arra, hogy mi az oka annak, hogy az emberek, a megkérdezettek 40%-ának nincs nyugdíj megtakarítása?
Rákérdeztünk, illetve a megkérdezettek nyitottságától függően gyűjtöttünk információt ezzel kapcsolatban. Részben anyagi okai vannak, részben pedig a fiatalabb korosztály még nem tartja fontosnak azt, hogy nyugdíj célra megtakarítson, viszont azt látjuk, hogyha ezek a termékek, ezek a szolgáltatások szóba kerülnek, illetve a figyelmüket felhívjuk erre a célra, a nyugdíj célú megtakarításra, akkor egyre nyitottabbak a fiatalabb korosztályba is arra, hogy rendszeresen félretegyenek erre.
Érdemes-e kis összeggel nyugdíj célú megtakarítást elindítani? Ugye sokan lehet, hogy azt mondják, hogy kevés pénzem van, azt nem érdemes erre a célra felhasználni, de rá lehet-e cáfolni erre?
Rá lehet erre cáfolni, illetve jó példát is tudok erre önnek mondani, hogyha valaki egy 30 évre egy 20 ezer forint körüli megtakarítást elindít, és egy 9%-os éves hozammal kalkulálunk, ami a nyugdíjpénztári piacon a kockázatosabb portfóliók esetében elérhető, akkor 36 millió forintot tud összegyűjteni. Tehát ez is azt mutatja az a példa, hogy érdemes minél előbb megkezdeni, mivel ha valaki csak 15 évvel később indít el egy megtakarítást, akkor nem 20 ezer forinttal tudja ezt megtenni, hanem ennek sokszorosával 100 ezer forintot szükséges félretenni havi szinten ahhoz, hogy ez a 36 millió forint összegyűjtésre kerüljön. Ugye itt egyrészt a nyugdíjpénztári termékeknél a kamatos kamatelve is működik, illetve az adó visszatérítés is.
Élelmiszerbiztonsági razziát tart a teljes nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve. A hatóságok kiemelten vizsgálják a vendéglátóhelyeket, a fagylaltozókat, a strandbüféket, valamint a nyári fesztiválok vendéglátó egységeit, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője. Eitmann Norbertet kérdeztem.
Az NKFH, illetve a kormányhivatali munkatársak ott vannak egész nyáron a különböző vendéglátóhelyeken, kiemelten a fagylaltozókban, a strandbüfékben, illetve a nyári fesztiválok kitelepült egységeiben, ott, ahol rendkívül nagy számban megfordulnak fogyasztók, vásárlók, turisták. Vizsgálják az élelmiszerbiztonsági, illetőleg a higiéniai előírásokat, előírások betartását, valamint a fogyasztók, a látogatók tájékoztatását. Fontos, hogy a vizsgálatok egész nyáron zajlanak, mindenhol ott vagyunk, ahol fogyasztói vállalkozói interakcióra sor kerülhet, vendéglátóhelyeken, büfékben, strandokban. Nagyon fontos, hogy az élelmiszerbiztonsági szabályok ellenőrzése is teljes körű, tehát kiterjed mind a minőségmegőrzésű lejáratú termékekre, mind a jelölési követelményekre, a származási követelményekre és előírásokra, illetőleg a higiéniai előírásokra is. A vizsgálatok kifejezetten a nyári időszakban zajlanak, de azt azért hadd tegyem hozzá, hogy a kollégáink egész évben vizsgálatokat folytattak élelmiszerbiztonsági, illetőleg higiéniai szempontból, nem csak vendéglátóhelyeken, nem csak büfékben, standbüfékben, egyébként piacokon, bevásárlóegységekben, különböző területeken egyaránt.
Úgy kell elképzelni ezeket a vizsgálatokat, hogy be is jelentik, hogy most egy vizsgálat fog történni.
A vizsgálatok szúrópróbaszerűek, előre nem történik bejelentés, hanem próbavásárlással egybekötött vizsgálatot folytatnak le a kollégáink. Ezt követően természetesen megtörténik a felszólítás adott esetben a vállalkozásnak, ha nem tartja be a jogszabályi előírásokat, illetve adott esetben a hatósági eljárás is indulhat. Próbáljuk minél teljesebb körülön ellátni ezeket a vizsgálati feladatokat az ország különböző pontjain, éppen ezért vontuk be a kormányhivatali munkatársakat is, akik az NKFH munkatársainak szakmai irányítása alatt nézik a tevékenységüket.
Azt lehet tudni, hogy hányan fognak részt venni ebben az akcióban a hatóságok részéről?
Minden kormányhivatal olyan munkatársa, akik az élelmiszerbiztonsági területen dolgoznak, illetve az NKFH munkatársai, úgyhogy azt gondolom, hogy száznál több is az a munkatársi létszám, akik országosan ellátják ezeket a feladatokat.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetőjét hallották.